Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμο.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respect for worten, respect for Menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Más or ugl?
Éristorok de etikul, igwine kainte fúha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Jó napot kívánok, Vicsek Ferenc vagyok. A tisztelet hangján szólunk. Ez a műsorsorozat címe és a programnak is a magyar neve, amelynek a keretében 7 országgal közösen uniós etikai kódexet szerkesztettünk a gyűlöletbeszéd ellen. Valamit nagyon jól sejtettek az Európai Bizottságnál, amikor még 3 évvel ezelőtt úgy gondolták, hogy valahogy kordában kellene tartani a gyűlölködést, és ebben esetleg egy kódex is segíthet. Úgy kezdődött a műsorsorozat, hogy a téma legtekintélyesebb reprezentánsai szólaltak meg, akik a program keretében rendezett 3 napos szeminárium előadói is voltak. Csepeli György, Polyák Gábor, Juhász Attila mondták el akkora véleményüket, de a helyzet nagyon sokat változott az elmúlt 1 év alatt is. Most ismét megkérdeztem a téma legjobb ismerőit, lássuk, milyennek ítélik meg a helyzetet 2018 tavaszán. Néhány kérdést előre megfogalmaztam, azt elküldtem nekik, hogy könnyebben legyenek egymáshoz illeszthetőek a válaszok. Azt vetettem fel, hogy szerintük a választási eredményben mekkora volt a szerepe a gyűlöletkampányoknak. Volt-e olyan érzésük, hogy állami szintre emelkedett a gyűlöletbeszéd, vagy ők is csupán a nemzet megvédése iránti elkötelezettséggel találkoztak? Szerintük hogyan alakult át az intézményrendszer Magyarországon, és az segítette a gyűlöletbeszéd országos terjesztését? Van-e hatékony eszköz az állami és kereskedelmi médiumok gyűlölet összjátéka ellen? Ezt is megkérdeztem, illetve, hogy milyen kormányzati lépések segítették a gyűlöletbeszéd társadalmi befogadását? Illetve, mit tett a kormány a gyűlölet áradat ellen? És akkor most következzenek a válaszok. Ön szerint a választási eredményekben mekkora volt a szerepe a gyűlöletkampányoknak? A vonalban Setét Jenő polgárjogi aktivista, az Ide Tartozunk Egyesület alapítója.
Jó napot kívánok! Álláspontom szerint mérhetetlen szerepe volt a gyűlöletkampánynak. Azt is mondhatnánk, hogy alapvetően ez döntötte el. Az elemzők között is széles körben egyetértés van, hogy ez egy kormányzati és állami szintre emelt gyűlöletkampány volt, és alapvetően a választópolgárok félelmére építettek, és ehhez szolgáltattak a kampányban muníciót ennek a félelemnek az életben tartására. De hát ugye sokféle aspektusa volt ennek a gyűlöletkampánynak. Hát azt is mondhatnánk, hogy már megszoktam valamilyen módon, hogy a kampányokban, a választási kampányokban előkerülnek a cigánykártyák is, de a migránsok mellett ugye a kampány vége felé előkerült a cigány tematika is, párhuzamba állítva a migráció kérdésével és ügyével. Úgyhogy az a szomorú helyzet, hogy visszatekintés azt, hogy mondjuk, hogy a jelenlegi választásokat a gyűlöletkampány döntött el lényegileg.
És hogyan alakult át az elmúlt időszakban a tájékoztatás intézményrendszere? Kellett-e átalakítani az intézményrendszert ahhoz, hogy ez a gyűlölet működjön, vagy miért nem működött a társadalom önvédelmi rendszere?
Az intézményrendszer pedig alapvetően ugye a média útján lett hozzáigazítva, tehát olyan média túlsúlyra tett szert szerintem a kormányzatot adó párt, amely alapvetően egy kézben lett tartva és egy irányba lett terelve.
Van hatékony eszköz az állami, tehát a közmédia, meg a kereskedelmi médiumok gyűlölet összjátéka ellen?
Ugye adódik a helyzet, hogy a mai világunkban az egyik teret az online média biztosíthatná, de hogy a mainstream médián belül hogy lehet ezt ellensúlyozni, azt én nem nagyon tudom ebben a pillanatban megválaszolni, abban azonban bizonyos vagyok. Hogyha kitekintünk a pártok sáncából, akkor én azt a megállapítást tenném, hogy az ország egészének nem tesz jót az az állapot, amiben most vagyunk. Az ország egészének nem tesz jót, hogyha az állampolgárok alapvetően a gyűlölet mentén és a félelemkeltés mentén hoznak döntéseket, vagy erre épül a közgondolkodás logikája.
Ez még demokrácia, amiben élünk, vagy föl kellett számolni demokratikus intézményrendszereket ahhoz, hogy átvegye a gyűlölet kampány a főszerepet?
Hát, ez most egy rendkívül nehéz kérdés. Bizonyára emlékszem, hogy korábban voltak ilyen minősítések, hogy csökkentett komfortfokozatú lakás. Szerintem ez egy csökkentett komfortfokozatú demokrácia, mert ugyan vannak választások, ahol lehet jelölteket állítani, de minden más az a hatalom kisajátítása irányába mutat. Egy hatalmi túlsúly centralizálódik egyetlen ponton, és az viszont soha nem jó egy demokráciának. Most úgy tűnik, hogy a társadalom többsége az elfogadja ezt a fajta politikai magatartást. Tehát azt gondolom, hogy én a saját életemben nem nagyon láttam hasonló példát eddig. A történelem viszont azt mutatja, hogy ilyen helyzetben ez a típusú magatartás elhúzódik, és nehézen el a védekezni.
Setét Jenőnek, polgárjogi aktivistának, az Ide Tartozunk Egyesület alapítójának köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.
Polyák Gábor, a Mérték Média elemző műhely vezetője.
Hát ennek a választási kampánynak egyértelműen nagyon fontos eleme volt az az uszítás és az azzal járó félelemkeltés, amit egyértelműen a kormány közpénzből és a kormánypártok minden felületen nagyon sok embert elérve szítottak hónapokon keresztül. Sőt, azt kell látni, hogy itt 2015 óta zajlott egy nagyon erőteljes negatív érzelmi előkészítés. Elsősorban ugye a menekültekkel, a migránsokkal szemben, akik bármilyen okból Magyarországra vagy Európába érkeznének, és akiktől rettegnie kell a magyar állampolgároknak, és ezt a rettegést ezt kizárólag egy erős Fidesz képes kezelni, kizárólag az ő védelmük jelenthet valamiféle biztonságot a magyarok számára. Ez volt ennek az egész kommunikációnak a fő tétje, és egyértelműen sikeres volt ez a megközelítés. Egy olyan társadalmi helyzetben, amikor egyébként emberek kiszolgáltatottan élnek a közmunkának, függenek a polgármestertől, azt kell mondanom, hogy függenek a kocsmárostól, aki szintén a polgármestertől függ, tehát ezerféleképpen ilyen feudális viszonyokban léteznek. Önmagában ez az élethelyzet kizárja azt, hogy nagyon alaposan utána gondoljanak annak, hogy lehet-e bármi igazságtartalma ennek a félelemkeltő kampánynak. És persze, tehát a Fidesz azon is még hosszabb ideje dolgozott, hogy egyébként a lehető legtöbb olyan fórumot elfoglalja, a lehető legtöbb olyan nyilvános felületet sajátjának tudja, amelyen keresztül egy nagyon széles körét az embereknek el lehet érni, és kifejezetten azok a választópolgárok, akik megint csak nem hibájukból, hanem egyszerűen élethelyzetükből fakadóan kevésbé vannak abban a helyzetben, hogy sok forrásból kritikusan tájékozódjanak, azok voltak leginkább kiszolgáltatva a Fidesz elképesztően hatékony médiagépezetének.
Tehát át kellett alakítani a médiarendszert ahhoz, hogy hatékony legyen a gyűlöletbeszéd.
Igen, ez egy kétfedeles történet volt. Egy nagyon szisztematikus átrendezése a médiarendszernek, ahol a országos kereskedelmi televíziótól a közmédián át a bulvárlapok, ingyenlapok piacáig a legfontosabb területek szinte mindegyikét megszerezte a Fidesz. Tehát lényegében a televíziós piac az egyetlen, ahol a piacvezető szereplő az nem a Fidesz kezében van. másfelől pedig a tartalom az olyan módon lett kialakítva, hogy lehetetlen ebben a közegben, ahol az uszítás, a gyűlölködés a fő mondandó, gyakorlatilag értelmes mondatokkal valamiféle ellensúlyt képezni. Tehát egyszerűen túl hangos volt, túl erőszakos volt maga a kommunikáció is ahhoz, hogy amellett az értelmes és racionális beszéd valamiféle ellenpontot tudja jelenteni.
És akkor ez így is marad? Tehát nincs hatékony, a gyűlöletbeszéd ellen nincs immunrendszere a társadalomnak, hogy ebből egyszer csak elege lesz? Erre kell a társadalmi segítség, kellenek a demokratikus intézményrendszerek, ha azok is meg vannak hekkelve, ha nincs ellenőrzés semmilyen területen, akkor eláraszthatja a társadalmi tudatot a gyűlölködés.
Én nem vagyok optimista. Én azt gondolom, hogy leginkább az oktatási rendszeren keresztül és egy nagyon hosszú, alapos felkészülésen keresztül juthatna a társadalom egy olyan helyzetbe, ahogy mondtad, hogy lenne egy erőteljesebb immunrendszer, ami az ilyen támadások kivédésére alkalmas. De azt kell látni, hogy jelen pillanatban az oktatási rendszertől túl sokat nem várhatunk, mert az ott dolgozók még akkor is, hogyha a legjobb szándékkal viszonyulnak a világhoz, maguk is részei a rendszernek abban az értelemben, hogy függenek az igazgatótól, és ilyen módon egészen közvetlenül a kormányzattól. Tehát a mozgásterük nagyon szűk, és ezen nagyon nehéz változtatni. Nyilván lehetne eszköze ennek az immunrendszer erősítésnek a közszolgálati média. Magyarországon ilyen nincs, állami pénzből fenntartott propaganda gépezet van helyette, amelyik éppen aktív szereplője volt ennek az egész uszítási folyamatnak. Nyilván a civilek a maguk nagyon szűk eszközeivel és nagyon szűk felületein teszik, amit tehetnek.
Hát illetve most ellenük születőben van a Stop Soros.
Ez nem véletlen. Tehát a civilek tulajdonképpen az utolsó elemek a rendszerben, akik valamiféle hatékony eszközzel rendelkeznek, ezt sem szabad túlértékelni. Tehát a választás azt mutatja, hogy még azokon a területeken is, ahol egyébként a legnagyobb munkát fektették be a legjobb szakemberek annak érdekében, hogy az életkörülményeken, a kiszolgáltatottságon valamilyen módon változtassanak, a Fidesz ott is tudott tarolni. Tehát egyszerűen a rendszerrel szemben menni nagyon nehéz, és egyébként a civileknek a hiteltelenítése, megbélyegzése az éppen többek között erre vezethető vissza, hogy nehogy maradjon a rendszerben egy ilyen kiskapu.
Egy független hang. Polyák Gábornak, a Mérték Média elemző műhely vezetőjének köszönöm szépen.
Köszönöm.
Általánossá vált Magyarországon a gyűlöletbeszéd. Az ENSZ és az Európai Bizottság vezetői, uniós államfők is felszólítják a kormányt, hogy hagyjon fel ezzel a gyakorlattal. A magyar kormány pedig rendre visszautasítja ezeket a bírálatokat, és a nemzeti függetlenség elleni támadásnak tekinti, kiemelve, hogy a magyar kormány védi meg egyedül a magyarokat, védi meg attól, hogy Magyarországot bevándorló országgá tegyék. A vonalban Hargitay Miklós, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A magyar sajtó jelentős részben asszisztál-e ez a gyűlölet kampányhoz? Van ennek kapcsán dolga, felelőssége a Magyar Újságírók Országos Szövetségének?
Hogy gyűlölet kampány van, hát az nehezen cáfolható. Én inkább azt igyekeznék részben cáfolni, hogy a magyar sajtó asszisztál ehhez. A sajtónak van egy olyan része, ami közvetlen kormányfelügyelet alatt működik, és a szerkesztői szabadságától gyakorlatilag megfosztva, és ez a rész, ez aktívan részt vesz a gyűlölet kampányban, illetve egyáltalán a kormány kommunikációs igényeinek a kiszolgálásában, és a sajtónak a többi része, ami pedig nem ilyen kézi vezérléssel van működtetve, az pedig semmilyen formában nem vesz ebbe részt, illetve időnként cáfolja az ott megfogalmazott állításokat. Egy érdekes eleme volt egyébként ennek a választási kampánynak, hogy nem egyszerűen gyűlöletkeltésre, meg indulatok szítására alkalmas anyagok jelentek meg a menekültekről, hanem ezeknek a jelentős része az egyértelműen meg jól dokumentálhatóan álhír volt, tehát például egy New York-i metróban fölvett ilyen atrocitást mutattak be úgy, mintha Európában frissen érkezett migránsok követték volna el, miközben egy olyan felvétel volt, aminek az eredetét nagyon könnyen nyomon lehetett követni az interneten, és számtalan hasonló eset volt. Tehát amikor nyíltan hazug, hamis, elferdített információkat használt fel a kormány média arra, hogy szétse az indulatokat.
Vannak arról adataik, hogy mekkora lefedettség a kormányhoz közeli médiumoknak, tehát hogy a teljes népesség hány százalékához jutnak el?
Országosan én olyan kétharmadra satszolom a kormány közeli médiának a lefedettségét, tehát azt jelenti, hogy a lakosságnak a kétharmadához jut el direktben ez a gyűlöletpropaganda, és az egyharmada tájékozódik mondjuk más forrásokból, vagy más forrásokból is. De vidéken, és minél inkább megyünk a periféria felé, és minél kisebb a település méret, annál inkább igaz ez, ott már ilyen 80%-os arány van. Ugye tudjuk, hogy a vidék a politikai véleményformáláshoz használt ismereteket az sokkal nagyobb arányban meríti a köztévéből, a Kossuth rádióból és a megyei lapokból, mint bármilyen más forrásból, és ez a három média csoport, ez teljes egészében a kormánynak a befolyása alatt áll. Nyilván ez visszatükröződik az eredményekben is, készültek felmérések arról, hogy mennyire idegen gyűlölő a magyar társadalom, és milyennek az attitűdnek a területi eloszlása, és olyan megyékben, ahol egyébként az emberek még élő bevándorlót nagy valószínűséggel nem láttak, például Nógrád megyében, ott kimagasló az idegen gyűlölet a lakosság körében, amit semmi mással nem lehet magyarázni, mint hogy a kormánypropaganda az hatással volt a gondolkodásukra, igen.
Hát meg talán a saját kiszolgáltatottságuk is ott a legnagyobb, és azok hamarabb gyűlölnek, akik a mindennapoktól is rettegnek.
Elképzelhető ez is, igen.
Akkor vissza, mit tehet a MUOSZ?
Igen, ugye viszonylag korlátozott a hatáskörünk, tehát nekünk megvannak a saját etikai szabályaink, ezt akkor tudjuk valamilyen módon érvényesíteni, hogyha egyrészt a saját tagunk szegi meg ezeket a szabályokat, vagy esetleg a saját tagjainkkal szemben követel valaki etikai jogsértést. Hogyha ezen a körön kívül van jogsértés, akkor az hatósági ügy, amivel kapcsolatban a hatóságoknak kell eljárniuk. Volt egyébként ilyen hatósági eljárás a kampányban is, meg is büntették többek között a közmédiát is. Az a baj ezzel, hogy azt a büntetést azt ugyanúgy mi fizetjük, adófizetők, mint a közmédiának a működését, és hogyha kifejezetten az a kormányzati utasítás, hogy ott gyűlöletpropaganda legyen, akkor nyilván nincs visszatartó ereje egy ilyen néhány millió forintos, de közpénzből fizetett bírságnak.
Hargitay Miklósnak, az Újságíró Szövetség elnökének köszönöm szépen a rendelkezésükre.
Köszönöm szépen.
Juhász Attila, a Political Capital elemzője. Hogyan látják önök, mekkora volt ebben a kampányban, a most az országgyűlési választási kampányban a gyűlöletbeszéd szerepe?
Azt nézzük, hogy 2015 óta egy nagyon nagy költségű és nagyon nagy elérésű menekültellenes, idegenellenes kampány folyik az országban, akkor már ebből az időtából is látték, hogy ez nyilvánvalóan jelentősen befolyásolt a választási kampányt, és a választási eredményekből is szerintem kiolvasható, hogy azokon a területeken, ahol inkább a közmédia vagy a kormány közeli megyei lapok hatása érvényesült, és alapvetően ezekből tényleg napi szinten áradó migrációs félelmekre építő kampány áradt, akkor szerintem csak azt a választ lehet adni, hogy nagyon nagy szerepe volt ebben a kampányban a gyűlöletbeszédnek.
Gyűlöletkampányról beszélünk, vagy azért ez így a kormányzati politika részévé vált? Tehát arra gondolok, hogy azért volt népszavazás, volt kerítésépítés, tehát hol válik el a politika a gyűlöletbeszédtől?
Ez egy nagyon régi politikai stratégia a kormánypártnál. Szerintem abból ered, amikor 2002-ben ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben, és ez gyakorlatilag a nemzet kisajátítását jelentette. Innentől kezdve a Fidesz a politikai ellenfeleire mindig azt mondja, hogy azok idegen érdeket szolgálnak, de egyetlen nemzeti érdeket képvisel, és a nemzet védelmét ellátni képes politikai erő, az pedig a Fidesz, amely 2010 óta kormánypárt. Tehát ide nyúlik vissza ez a fajta kampány is ehhez a politikai stratégiához, csak most már az utóbbi években olyan mértékben fokozódott fel, amely tényleg csak önmagában a politikai kampánynak nem tekinthető, hanem már akár helyenként nyílt gyűlöletkeltésnek. Gondolok csak azokra a riportokra, beszámolókra, amelyek a kampány utolsó időszakában már egyenesen arról szóltak, hogy mondjuk egy-egy fideszes lakossági fórumon, gyűlésen azt követelték a politikustól, a megjelentek, hogy zárják börtönbe, vagy akár végezzék ki azokat az ellenzéki politikusokat, vagy azokat a civileket, akik idegenekkel, bevándorlókkal akarják elárasztani Magyarországot. Ez nyilván már a kampánynak egy olyan foka, ahol már a kormánypárti politikusoknak is időnként csillapítani kellett a saját közönségüknek a kedélyeit.
Ott, ahol a demokrácia teljes fegyvertára működik, ott jobb az immunrendszere a társadalomnak, hogy a gyűlöletbeszéd ellen megpróbál védekezni?
Szerintem ez ennyire nem egyszerű képlet, mert azért azt láttuk az elmúlt években, hogy a világban is van egy populista új hullám, ami gyakorlatilag ugyanezekkel a eszközökkel dolgozik, és ugyanígy jellemző témája például a bevándorlás, amire épít nagyon hasonló kampányokat. Ez az Amerikai Egyesült Államokban a Trump megválasztása idején ugyanúgy működött nagyon széles körben, mint ahogy működött a Brexit kampány idején Nagy-Britanniában, vagy működött Franciaországban. Szerintem tehát egyébként érett Magyarországon sokkal stabilabb demokráciák, és nagyon nehezen tudnak megküzdeni ezzel a problémával. Ennél sokkal fontosabb, hogy az egyes országban maga a média, az abban dolgozók, a nyilvánosságban megjelenő véleményfordulók, hogyan viszonyulnak ehhez az egész kérdéshez, illetve hogy maga a befogadó, a médiafogyasztó, az mivel van felvértezve, van-e olyan tájékozottsága, van-e olyan alternatív érdeklődése, lehetősége, hogy utána nézzen a dolgoknak, és az is fontos, hogy sőt, egyes kutatások szerint a legfontosabb kérdés, hogy mennyire iskolázott ez a befogadó közeg egy-egy országban.
Juhász Attilának, a Political Capital elemzőjének köszönöm szépen.
Köszönöm.
Az ellenzéki pártok lényegében eszköztelenek voltak ebben a választási küzdelemben a gyűlölet kampánnyal szemben. Mi ennek a magyarázata? A vonalban Lendvai Ildikó, a Szocialista Párt korábbi elnöke, volt országgyűlési képviselő.
Ezt én is így látom, és valószínűleg a mi, mondjuk így, ügyetlenségünk, vagy nem kellő kreativitásunk mellett azért ebben az is közrejátszott, hogy nem néztünk a gyűlöletkampány mélyére. Valahogy nem nyúltunk elég mélyre, nem vettük észre, hogy az úgymond szörnyű migráns és a szintén szörnyűre festett Soros, azok csak jelképek, épp olyanok, mint amikor a gyerekeknek mesélünk tündérmeséket boszorkányról, meg tudom én, hétfejű sárkányról, és ezt minden mesepszichológus tudja, hogy ezek tulajdonképpen a gyerek másfajta félelmeit testesítik meg, csak alkalmas szimbólumok, hogy örülni lehessen, amikor a Jancsi és Juliska megsüti végre a boszorkányt. Itt ez a kormány 8 éve azért építget ellenségképeket, hogy ő magának szerezze meg a védelem monopóliumát, tehát hogy csak ő legyen az, aki meg tud védeni a gonosz ellenfél ellen. Ehhez az kellett, hogy másfajta valóságos ellenfél ne merülhessen igazán fel.
A közönség nem csak tájékozódni nem tud, hanem nincs is miről, mert hogy már nem kell, az információkat sem termelik meg, ha esetleg mondjuk kiderülhetne valakiről, hogy hát ott nem tisztességesen csinálva.
Igen, és még egy valamit teremtettek meg ezzel az intézményrendszerrel, a védtelenséget. Hogy nem fordulhatsz már igazságszolgáltatáshoz, persze vannak a független bíróságnak szigetei, de az ügyészségen nem tudsz áttörni, nem keresheted az igazságot, tehát egyetlen valaki vagy valami van, ami megvédhet, az maga az állam, a maga vasáskodásával, a maga részrehajlásával, de mégiscsak megvédhet. Szerintem erről szól az, hogy a faluban ekkorát aratott a Fidesz.
Miért a populizmus, miért a gyűlölet az, ami biztosabban garantálja a kétharmados győzelmet, a következő kétharmados győzelmet, szemben mondjuk egy szabadversenyes, több szabadságot nyújtó rendszerrel szemben.
Ez ellen az az ellenszer, hogy meg kell próbálni egy másfajta védelemnek az élményét nyújtani, mikor nem a hatalom véd meg, amelyik meg se véd, hanem valamilyen közösségi szolidaritás véd meg. Ezért gondolom, hogy beszéltünk itt ellenzéki pártokról, meg nem tudtak mit tenni, meg a média tisztességes részének védtelenségéről is, hogy most elsősorban arra kéne törekedni a politikai szervezeteknek mindenképpen, hogy konkrét szociális akciókkal, a védelem biztosításával azok iránt, akiket megtámadtak, és ilyen sok lesz a listázások idején, azzal kellene valódi élményét adni annak, hogy emberek, magatok is meg tudjátok védeni magatokat, ha együtt vagytok, és nem kizárólag a polgármestertől, meg a kormányfőtől kell valamilyen misztikus és nem működő védelmet várni. Szerintem ez többet ér, mint hatásos szónoklatunk a migráció egyébként szintén pontos problémájának ügyében.
Lendvai Ildikónak, az MSZP korábbi elnökének köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
A műsort az Európai Jogok, Egyenlőség és Polgárság programjának támogatásával a Civil Rádió készítette.